A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás az Úrtól jön, aki a mennyet és a földet teremtette. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 40. Zsoltárunk első versének eléneklésével magasztaljuk Istent. Várván vártam a felséges Urat. Foglaljunk helyet, és a hónap énekével folytassuk a 684-es számú dicséretünkkel, a sötétség szűnni kezd már. Hallgassuk meg advent harmadik vasárnapjára Isten üzenetét Ézsaiás próféta könyvéből, Ézsaiás könyve 53. fejezetét.
Az Úr szolgájának szenvedése és jutalma. Ki hitte el, amit hallottunk? És az Úr karja kielőtt lett nyilvánvaló. Úgy nőtt fel színe előtt, mint egy vesszőszál, mint gyökér a száraz földből. Nem volt neki alakja és ékessége. Néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos. Megvetett és emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől arcunkat elrejtjük, megvetett volt, és nem gondoltunk rá. Pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta. De mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. Jól lehet, a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze, őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk. Mindenki a maga útjára tért, de az Úr ő rávetette mindnyájunk vétkét. Kínozták, és ő megalázta magát. Száját nem nyitotta ki, mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, amely megnémul az őt nyírók előtt, ő sem nyitotta ki száját. Erőszakkal és elítélve vitték el, és kortársai közül ki gondolt arra, amikor kivágták az élők földjéből, hogy népen bűnéért éri a büntetés. A gonoszok között adtak sírt neki, és a gazdagok mellé jutott halála után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem volt a szájában. Az Úr akarata volt az, hogy gyötrődjön és összetörjön, azért, hogy saját lelkét áldozatul adva meglássa majd utódait, napjai meghosszabbodjanak, és keze által megvalósuljon az Úr akarata. Mert lelke szenvedése nyomán látni fog, és megelégedett lesz. Az ő megismerése által igaz szolgám sokakat igazzá tesz, mivel ő hordozza vétkeiket. Ezért a nagyokkal osztok részt neki, és a hatalmasokkal együtt kap zsákmányt, mert halálra adta életét, és a bűnösök közé számláltatott. Noha sokak bűnét hordozta, és közben járt a bűnösökért. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük neked, megváltó Jézus Krisztusunk, hogy vállaltad az atya küldetését, hogy eljöttél értünk a földre, vállaltad a keserű poharat, és kiittad. teljesen és tökéletesen. Köszönjük a kereszt művét, köszönjük sebeidet, amely által gyógyulásunk van bűneinkből, köszönjük neked az életet, amely a te halálod által lehetséges és valóságos. De köszönjük a feltámadást is, amely harmadnapon valóság lett. Köszönjük, hogy a halálod életet szerzett nekünk. És aki hisz a fiúban, ha meghal is él, és aki csak él és hiszte benned, soha meg nem hal. És az a kérdés, hogy hisszük-e ezt, ahogyan írta Ézsaiás is, ki hitt a mi tanításunknak. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy most is hívsz hozzád, hogy halljuk, értsük, és magunkévá tegyük azt, amit tanítani akarsz nekünk a te halálodról, annak a váltságáról, annak a valóságáról, önmagadról, az Isten bárányáról. Köszönjük neked, hogy megláthatunk téged. Könyörülj meg rajtunk, hogy valóban gyógyulhasson a mi lelkünk, hogy lehessünk a szerelem betege, a te szerelmed betegei. Könyörülj meg gyülekezetünkön, és erősíts meg bennünket most is a te gyógyító igéd által. Te add a szádat az ige hirdető szája helyett, hogy a te szád szólhasson, Uram. És légy a mi szíveinkkel, hogy megértsük mindazt, amit nekünk akarsz üzenni. Legyen a te igéd élő és ható mindannyiunk szívébe, hogy várjunk téged most is. Legyen meg a te akaratod. Amen.
A bűnbocsánat örömüzenetét Mikeás próféta könyvéből olvasom a 7. fejezet 19. verséből. Hozzánk fordul, és megkönyörül rajtunk, eltapossa álnokságainkat. A tenger mélyére veted minden bűnünket. Amen. A 246. dicséretünk második versét énekeljük, így kezdődik ez az ének, te vagy atyánk. Hallgassuk meg Isten üzenetét az előbb felolvasott ige szakasz egyetlen verséből, Ézsaiás próféta 53. fejezetének 5. verséből. Jól lehet, a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amen. Foglaljunk helyet. December hónapban minden vasárnapon eddig adventről volt szó. Az első alkalommal elhangzott az ígéret, miszerint Isten elküldi majd a megváltót. Ez az ígéret réges-régen a teremtés hajnalán hangzott el, már akkor elbuktunk, már akkor kiderült, hogy megoldásra van szükségünk, és ezt a megoldást mi nem tudjuk kitermelni önmagunkból, ehhez isteni beavatkozás szükséges, de Isten már akkor biztosított bennünket arról, hogy elküldi a megváltót. Múlt héten arról beszéltünk, hogy noha a zsidók olvasták az Ószövetséget, olvasták az ígéreteket, hogy milyen lesz a megváltó, bennük hamis váradalmak jöttek létre. Ők nem azt a megváltót várták, akit az Isten megígért, hanem olyas valakit, akiről ők ábrándoztak, egy nagy királyt, aki létrehozza a zsidó világbirodalmat. Nekik egy ilyen megváltó kellett volna. A mai alkalommal pedig megvizsgáljuk, hogy mi is az pontosan, amit az Ószövetség a megváltóval kapcsolatban előre el akart mondani. Sok-sok ige szakaszt lehetne idézni, hogyha össze akarnánk szedni az összes vonatkozó proféciát, akkor nem 3-at, 4-et, 5-öt szedhetnénk össze, hanem ennél sokkal-sokkal többet. Én most egyetlen fejezetet választottam ki a Bibliából, Ézsaiás próféta könyvének 53. fejezetét, mert a legtöbb és talán a legfontosabb dolgok ebben a fejezetben összefoglalva megtalálhatóak. Ezeknek a pontoknak a mentén fogunk előre tekinteni arra, hogy mit mondott Isten, és utána megvizsgáljuk majd, hogy hogyan teljesedtek be ezek a proféciák Jézus személyében és munkájában. 4 pontot fogunk a mai délelőtt során megvizsgálni. Az első pont egy idézet a 4. versből a következőképpen szól. A mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Hát vizsgáljuk meg, hogy mit érthetett ebből az Ószövetség hívő népe. Amikor ez az ígéret elhangzott, amikor ezt valaki meghallotta, akkor rögtön magában bólintott egyet, hogy ez így van, nekünk van sok-sok betegségünk és sok-sok fájdalmunk. Az egész emberi élet lényegében a betegségek és a fájdalmak témáját öleli fel. Egészen kicsi gyermekkorunktól kezdve, amíg le nem hunjuk végleg a szemünket, különféle nyomorúságokban van részünk. És az Ószövetség népe azt is tudta, hogy mi ennek az oka. Nem a túlnépesedés, meg nem az osztályharc, meg sokféle sületlenség, hanem ennek az egész problémahalmaznak az oka az ember. Az az ember, aki nem elégedett meg azzal, amit az Isten neki adott. Akinek még az éden kertje sem volt elegendő. Aki azt mondta, hogy fittyet hányok az Istenre, fityiszt mutatok neki, és járom a magam útját, mert én önálló lény vagyok, senki ne szóljon bele az életembe. És az ember megtette, amit akart, hátat fordított az Istennek, fellázadt, és látjuk, hogy mi lett a következménye. El kellett búcsúznunk az édenkertjétől, és az életünk megtelt szenvedéssel. Ezt már az Ószövetség népe is tudta. És kíváncsiak voltak arra, hogy hogyan fogja ettől a megváltó megszabadítani őket. És Ézsaiásnál Isten azt mondja, hogy majd ő magára veszi a ti bűneiteket és különféle fájdalmaitokat. Majd ő elhordozza. Nézzük, hogyan teljesedett be mindez Krisztusban. Lukács evangéliumából olvasok egy részletet. Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Amikor ezt a történetet olvassuk, akkor lelki szemeink előtt megjelenik egy tömeg. Ott van a Jordán, benne áll valahol ott a part közelében János, és előtte felsorakozik Jeruzsálem népe. János prédikál nekik, elmondja, hogy a ti bűneiteknek a következményei, amit ti átéltek, az a sok-sok nyomorúság, és a nép ezt lehorgasztott fejjel hallgatja. Mert belátják, hogy igaza van. De János azt is elmondja, hogy eljön majd a megváltó, és ő majd mindent helyre tesz az életetekben. És a nép, miután ezt hittel elfogadja, bűneit megvalva belép a vízbe, alámerül, és kijön onnan. És azt fejezi ki, hogy mi ezt tényleg elhisszük. Mi várjuk, hogy eljöjjön ez a megváltó, és rendbe hozza az életünket. És miután ez a tömeg megy napokon és heteken keresztül, egyszer csak megjelenik Jézus, belép a vízbe, és ezzel mint egy jelképesen magára veszi mindazt, amit az emberek ott hagytak a vízben. Beléptek a maguk bűneivel, nyomorúságaival, jelképesen ott hagyták, és Jézus belép, és mindezt magára veszi. És ezzel azt fejezi ki, hogy én vagyok az, akire vártatok. Én fogom elhordozni a ti minden nyomorúságotokat. Hadd mondjam el, hogy ez Jézus számára nem volt egy könnyű pillanat. Mi már megszoktuk, hogy erről beszélünk. Jézus magára vette a bűneinket, igen, de ez nem volt könnyű. Ez olyan megterhelést jelentett, amit az Isten fiának is nehéz volt elhordoznia. Gondoljunk vissza egy olyan beszélgetésre, gondolom mindenkinek az életében volt már ilyen, amikor valaki feltárta előttünk egy-egy súlyosabb bűnét. Amikor elmondta, hogy hogy szólt oda a másiknak, hogy tette tönkre, vagy valamilyen más bűnt. Hát ezt még hallgatni is milyen nehéz volt, nem? Nem vettük magunkra az ő bűnének terhét, de még hallgatni is alig bírtuk. Jézus viszont magára vette a bűnt. És nem csak egy embernek egyetlen bűnét, hanem Isten minden gyermekének minden bűnét. Ha valaki azt kérdezi, hogy ez mekkora súlyt jelentett, akkor erre az a válaszom, hogy igazából elképzelni sem tudom. Az a kép jött elém, lehet, hogy sokat vacsoráztam, és ilyen furcsa képek támadtak a fejemben, hogyha egy óriási darúval valaki a vállaimra akarná tenni az Eiffel-tornyot, és azt mondaná, hogy szaladjam vele körbe a földet, akkor kicsit könnyebb dolgot várna el, mint amit Jézus magára vállalt. Mert a bűnterhe az mindennél súlyosabb, és Jézus vállalta ezt a terhet. Tehát az első, amit Ézsaiás prófétánál látunk, és ami Krisztusban beteljesedett, hogy ő a mi betegségeinket viselte. A második ígéret a harmadik versben olvasható, így szól, megvetett volt és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt és nem törődtünk vele. Az elmúlt alkalommal, amikor a hamis messiás várásról volt szó, elhangzott, hogy milyen messiást várt az Ószövetség népe, hát egy hatalmas messiást, aki mögé fel lehet sorakozni, aki a király. És ők így is gondolták, hogy mihelyt megjelenik a messiás, befejezik majd minden vitájukat, és alázatosan, engedelmesen felsorakoznak mögötte. De ebből az igéből kiderül, hogy nem ez fog történni. Mihelyt megjelenik a valódi messiás, tehát nem a képzelgések és a fantazmagóriák messiása, akkor a nép el fogja őt utasítani. Azt fogja mondani, hogy ez nekem nem kell. Ő nem az Istentől jött. Az ő tettei nem szent tettek. Az ilyet magára kell hagyni. Hát ezt olvassuk az eljövendő messiással kapcsolatban, és hogyan teljesedett be mindez. Megint egy részletet szeretnék olvasni az Új Szövetségből, szintén Lukács evangéliumából, immár a végéről. Ünnepenként pedig szabadon kellett neki bocsátania egy foglyot. Erre valamennyien felkiáltottak, ezt öld meg, Barabást pedig bocsásd el nekünk. Ez az ember a városban történt lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe. Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust. De ezek kiáltoztak, feszítsd meg őt! Ő azonban harmadszor is így szólt hozzájuk, de hát mi rosszat tett ez az ember? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt. Megfenyítem tehát és elbocsátom. De azok hangos kiáltásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg, és kiáltozásuk győzött. Hogyan teljesedett be az ószövetségi profécia? Ugye azt látjuk, hogy Jézus születését mennyei jelek kísérték. Azt látjuk, hogy Jézus egész élete egy óriási bizonyságtétel volt. Szerte járt és jót tett mindenkivel. És mi lett a végeredmény? A nép, először csak a vezetők, végül a teljes nép azt mondta, hogy nekünk ez a Jézus nem kell. Talán lehetett volna belőle messiás. Lehetett volna belőle olyan messiás, amilyet mi vártunk, de ő ezt nem akarta elvállalni. Királyként fogadtuk Jeruzsálemben, leterítettük a ruháinkat, vártuk, hogy most itt rendet tesz. de nem tett rendet. Ő azt mondta, hogy neki valamiféle lelki célja van. Nekünk ilyen messiás nem kell, és meghozták ellene a határozatot. Mindent megtettek annak érdekében, hogy megalázzák és elpusztítsák. Hazug vádakkal illették, ugye a csütörtök éjszakai tárgyalás a nagy tanács előtt, aztán fenyegetéssel rávették a helytartót, Pilátust, hogy mondja ki az ítéletet, és végül még lelki terrort is alkalmaztak. Miközben Jézus a kereszten szenvedett, ott álltak, és nézték a szenvedéseit, és gúnyolódtak, hogy ki vagy te? Tényleg az vagy, akinek mondod magad? Hát akkor hogy kerültél ide? Ilyen szintre jutott a gyűlölet a messiással szemben. És erre is hadd mondjam azt, hogy óriási teher volt Jézus számára. Már önmagában a bűn hordozása is nagy teher volt, de az emberek gyűlölete rátett még egy lapáttal. Hadd kérdezzem meg, haragudott-e már ránk valaki, úgy igazán? Tehát nem úgy, hogy nekem jöttél a nagy tömegben, és akkor miért csináltad, hanem úgy igazán haragudott-e már ránk valaki? Haragudtak-e már ránk sokan? Mondjuk egy osztályközösség, vagy egy munkahelyi közösség. Szembe kellett-e néznünk az emberek gyűlölködő pillantásaival, akár csak néhány napon keresztül is? Hát ha igen, akkor tudjuk, hogy mit jelent. Jézus szembesült azzal, hogy akikkel ő jót tett, azok kórusban azt üvöltik, feszítsd meg, nem szabad az ilyennek élnie. Ugye azt olvassuk egy másik ige szakaszban, a végidőkre vonatkozóan, hogy a gonoszság majd megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Hát Jézus átélte, fókuszálva ezt a pillanatot, hogy a gonoszság, az emberi gonoszság és gyűlölet megsokasodik, de tegyük hozzá gyorsan, hogy benne a szeretet nem hidegült meg. Ő még ezt a terhet is képes volt elhordozni. A harmadik ígéret Ézsaiás könyvében a következőképpen szól a 6. versben. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Miről szól az ígéret? Elhangzik benne a velünk kapcsolatos diagnózis. Mi, mint a rossz bárányok, eltévedtünk, jártuk a magunk útját, erről már beszéltünk a bűn kapcsán. De hozzáteszi ez az ige azt is, hogy noha mi érdemelnénk a büntetést, Isten azt fogja megbüntetni, aki soha nem tévedt le az ő útjáról. Aki mindvégig hűséges maradt hozzá az egyetlen ilyen embert, a megváltót. Őt éri majd az Isten büntetése, hogy nekünk, akik valóban eltévedtünk, ne kelljen bűnhődnünk. Nézzük a beteljesedést. Máté evangéliumában a következőt olvassuk a golgotai események során. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség támadt az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, láma sabachthani. Azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? Itt Jézusnak egy olyan dolgot kellett átélnie, amivel korábban nem találkozott. A bűnt hordozta, a mások bűnét, a gyűlölettel is találkozott már, de az Isten haragjával még sosem. Mert ő az Isten egyszülött fia, örökkévaló fia, aki ott állt mindig az Atya közelében. Aki olyan szeretetével találkozott, amivel senki más. És át kellett élnie ott a kereszten, hogy maga az Atya elfordult tőle. Mert már nem azt látja, hogy ez az én szeretett fiam, hanem azt látja, hogy ő az a valaki, aki magára vette a bűnt. És ő ott a bűnt látta már a fián, és emiatt elfordult tőle. És nem is csak elfordult tőle, ennél sokkal súlyosabb dolog történt, ellene fordult. Még ha csak elfordult volna. De ellene fordult haragjának teljes súlyával, és ezt kellett Jézusnak ott a kereszten átélnie. Ha valaki arra kíváncsi, hogy milyen a pokol, akkor nézze Jézus keresztjére, mert Jézus ott bemutatta töményen, abban a 3 órában, 12-től 3-ig, hogy milyen az, amikor elsötétül a nap, amikor kifejezésre jut, hogy az Isten haragszik, testi és lelki kínokat kellett átélnie. Olyan kínokat, amiket mi nem tudtunk volna elhordozni. Hát Jézus ezt átélte. És hadd mondjam azt, hogy ez volt a legnagyobb teher mindközül. Próbáltam hasonlatokat mondani, hogy milyen lehet az, amikor valaki a bűnterhét hordozza, meg amikor valaki a gyűlöletterhét hordozza, de arra nézve már nem tudunk semmit mondani, hogy milyen az, amikor valakin rajta van az Isten haragjának teljes súlya. Mégis van egy bibliai igeszakasz, ami ezt valamilyen szinten képes velünk érzékeltetni. Ami bemutatja azt, hogyha valaki nem megy oda Jézushoz, soha életében, és nem kéri tőle a bűnbocsánatot, és majd így kell szembenéznie az Istennel az ítéletkor, az hogy fogja érezni magát? Hát valahol ebből következtethetünk az ítélet súlyára. Ezt olvassuk a Jelenések könyvében. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek sziklái között, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónon ülő arca elől, és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja. Hát el tudjuk-e képzelni azt, hogy valaki ezt kívánja magának, hogy inkább zúduljon rám egy hegyomlás, és így lejjem halálomat, semmint hogy szembe kelljen néznem az Isten haragjával. Ez egy olyan szintű félelemnek a kifejeződése, ami elárulja számunkra, hogy mit vállalt magára Jézus ott a kereszten. Tehát magára vállalta a bűnt, magára vállalta az emberek gyűlöletét, és magára vállalta az Isten ítéletét. Mindez tökéletesen beteljesedett Jézusban. Ha valaki azt mondja, hogy nem ő a megváltó, akkor az ilyen ember nem értette meg az Ószövetség üzenetét. És ha valaki azt mondja, hogy amit Jézus tett, az nem volt elegendő, arra megint csak azt mondom, hogy nem olvasta el jól a Bibliát, mert az Új Szövetségben azt találjuk, hogy ő mindent beteljesített. Jézus Krisztus mindent magára vállalt. És most szeretném felolvasni a 4. részletet Ézsaiás próféta írásából. A 10.-11. versben a következő áll: de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva, elégedetten szemléli majd őket. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével. Mit ígér Isten? Azt, hogy az a megváltó, akiről az előbb olvastuk, hogy mi mindent szenved, meg fog szabadulni ezektől a szenvedésektől. Eljön majd a pillanat, amikor mindennek egyszer s mindenkorra vége, és kibomlik majd az Isten ajándéka. Mert mindaz, amit a megváltó tett, az egy ajándék. És ha ezt valaki hitáltal magához veszi, kibontja, annak a megigazulás lesz a vége. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá. A bűnös, a lázadó emberből igaz ember válik. Hogyan teljesedett be mindez? Péter így mondja: bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Tudjuk, hogy mire utal Péter. Jézus felvitte a bűnt a fára, de utána megszabadult. Feltámadt a halálból. Abban az időben, az ókorban, a római birodalomban, ha egy hadvezér győzelmet aratott, akkor rendeztek neki egy ünnepséget. Ott Rómában feldíszítették a várost, ott volt a császár is, és valamiféle jutalmat átadott ennek a hadvezérnek, aki aztán dicsőségesen körbejárta az egész várost, a nagy ováció közepette. Hát minden hadvezérnek ez volt a vágyálma. Ez a megdicsőülésnek a földi maximája. És azt olvassuk a Bibliában, és Péter is megerősíti ezt számunkra, hogy amikor Jézus feltámadt a halálból, az mindennél dicsőségesebb pillanat volt, mert az Isten adott neki dicsőséget. Azt mondta, hogy elvégezted, amit rád bíztam, és most igazollak téged a feltámadás csodája által. És Jézusnak ez a halála, feltámadása elhozta számunkra az új életet. És ebben az új életben minden benne van. A bűnöknek a bocsánata, a bűn hatalmának a megtörése, és az örök élet ígérete, minden benne van, egy tartalmas, egy igazi élet. Olyan jó, hogy erről már Péter úgy beszél, mint múltról, hogy ez már megtörtént bennetek. És olyan jó, hogy mi is tudunk rá példákat mondani, hogy valaki találkozott ezzel a Jézussal, és az élete ilyen irányváltást vett. Hát tudunk bibliai példát mondani, ugye? Ott van Pál apostol. Pál apostol, aki azt mondja magáról, hogy a bűnösök közt az első vagyok. És valóban nagyon sok bűnt elkövetett Pál apostol, kirívó bűnöket, csak akkor még nem így hívták, hogy Pál apostol, hanem úgy, hogy Saul. És ez a Saul, ez üldözte a keresztényeket. Nem egyszer, nem kétszer. Olyan dolgai is voltak, amiket sokszor nem is veszünk észre bibliaolvasás közben. Ő nem csak István megkövezésénél volt ott. Nem csak Damaszkuszban akarta összeszedni a hívőket. Azt is olvassuk, hogy ő a zsinagógákba rendszeresen elment, és úgy megkínoszta a hívőket, hogy azok végül káromolták az urat. Hát ilyen volt a mi Saulunk egykor. De ez a Saul találkozott a feltámadott Krisztussal. És az az életváltozás, ami benne történt, az máig példája minden hívőnek. Bárcsak ilyen életváltozást élhetnénk át mindannyian. Hónapról hónapra elhangzik egy bizonyságtétel itt a gyülekezetben, amikor együtt vagyunk. És ezek a bizonyságtételek is arról szólnak, hogy a feltámadott Jézus Krisztus belépett az életembe. És ezért most már nem az vagyok, aki valaha voltam. Hadd kérjem azt mindenkitől, hogyha átéltük már azt, hogy nem az vagyok, aki voltam, akkor ezt osszuk meg másokkal is. De ne úgy, mintha dicsekednénk, mert ne dicsekedjünk, mert mink van, amit ne kaptunk volna. Úgy mondjuk el, hogy Jézus ezt az én életemben már végrehajtotta. Ő az Úr, akiről szóltak a proféciák, hogy el fog jönni, és én már bizonyságot teszek róla, hogy eljött, és megváltoztatott mindent. Megváltoztatott engem is, és megváltoztathat bárki mást is ezen a világon. Tehát Jézus magára vette a bűnt, magára vette az emberek gyűlöletét, magára vette az Isten ítéletét, de az ő áldozata nem volt hiába való, az Isten akarata célhoz jutott vele. Adjunk hálát ennek a megváltónak, és a hálánk soha ne fogjon el. Amen. Válaszoljunk az ígére. A 246. dicséretünk 3. versét énekeljük el. Te vagy Krisztus, mi üdvözítőnk. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ott az Éden kertjében, amikor megtörtént a bűn, és amikor a te haragod lángolhatott volna, és megtehetted volna, hogy egyszer s mindenkorra ott azonnal elpusztítod az embert, te mérsékletet gyakoroltál, és még a büntetésben is felhangzott a te ígéreted. Köszönjük, hogy ez az ígéret megmutatta számunkra, hogy mi van a te szívedben, hogy ott van a szánalom, és ott van a szeretet irántunk. Köszönjük, hogy te magadra vállaltál mindent, amit nekünk kellett volna elszenvednünk. Köszönjük, hogy erről tettél bizonyságot már az Ószövetség áldozataiban, ígéreteiben, és köszönjük, hogy amikor eljött a rendelt idő, akkor elküldted értünk a te fiadat. Urunk Jézus, köszönjük, hogy vállaltad ezt az óriási művet. Nem kellett volna, nem voltál rákényszerítve, de te mégis önként vállaltad, mert benned is ugyanaz a szeretet él irántunk, mint ami az atyában. Köszönjük, hogy emberré lettél, köszönjük, hogy elviselted a mi sok-sok bűnünket, és hogy a kereszten is ott maradtál mindvégig, egészen addig, amíg ki nem mondhattad elvégeztetett. Szentlélek Isten, köszönjük, hogy mindezt az örömhírt, a megváltás örömhírét eljuttatod hozzánk. És nem csak emberi szavakon keresztül, hanem erővel megszólaltatod mindezt a lelkünkben. Köszönjük, hogy te vagy az, aki újjászülsz bennünket, aki hitet ajándékozol nekünk, hogy valóban közünk lehessen ehhez a Krisztushoz, hogy valóban visszatalálhassunk az Atyához, hogy miénk lehessen az új élet. Köszönjük, Szent Háromság Isten, hogy az egész munkálkodásod, amit a Bibliában elénk társz, olyan csodálatos és értünk való. Kérünk, Urunk, segíts, hogy bűneinket megtagadva át tudjuk adni önmagunkat neked. Nem csak egy-egy napját az életünknek, nem csak egy-egy részletét a mi lelkünknek, hanem teljes önmagunkat mindörökké. Urunk, szeretnénk, ha újra a te szeretet, a te dicsőségedet sugárzó gyermekeidként élhetnénk ezen a földön. Kérünk, Urunk, hogy nyugodjon meg rajtunk a te békességed és szereteted, hadd tudjunk erről bizonyságot tenni másoknak is. Urunk, eléd hozzuk adventi készülődésünket itt a gyülekezetben és a mi otthonainkban. Urunk, szeretnénk, ha ki tudnánk lépni a világnak abból a forgatagából, ami az elcsendesedés idejét, az elmeháborodás idejévé teszi. Kérünk, Urunk, hogy vonj minket szorosan önmagadhoz, hadd tudjunk így készülni a te születésednek ünnepére. Kérünk, Urunk, hogy áld meg szolgálatainkat itt a gyülekezetben, és áld meg bizonyságtevő szolgálatainkat minden közösségben, ahol megfordulunk. Kérünk, hogy így légy velünk, hallgass meg bennünket, Urunk. Amen. Most pedig egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.